Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Székelyudvarhelyről jelentkezünk, és a 26. mentésügyi konferencián résztvevő orvosokkal beszélgetünk. A május 16-a és 18-a között zajló konferenciának Madách Imre gondolatát választották. Nem önmagadért, hanem másokért élni a legszebb hivatás. A Székelyudvarhelyi Ámbák Alapítvány, a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a Hargita megyei Asszisztensek rendje szervezésében zajló konferenciának a Művelődési Ház adott otthont. A konferencia védnöke a Magyar Oxiológiai Társaság volt. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
26. alkalommal szervezték meg Székelyudvarhelyen a mentésügyi konferenciát. Mikrofonunk előtt dr. Ambrus József, mentős főorvos, a szervezője és a kitalálója ennek a konferenciának. 26 év azért nem kis idő. Most egyre könnyebb, vagy még mindig olyan nehéz beszervezni a kollégákat?
Ez most már egy rutin végül is, és nagy örömünkre szolgáljon, hogy új kollégák csatlakoztak most a konferenciához, nem csak Magyarországról, hanem itthonról is. Tehát most már a mi kollégáink is felállnak a színpadra, elmondják az előadásukat, és ennek a külföldiek is nagyon örülnek, ugyanis ők is, ahogy mondják, tanulni jönnek ide.
Évekkel ezelőtt az volt éppen a probléma, hogy az itteniek nem szívesen vállalták a szereplést. Mivel lehetett őket meggyőzni?
Nem tudom, erre a kérdésre nagyon nehéz a válasz, de ez a generáció, amelyik most van itt az udvarhelyi kórháznál, bátrabb feláll a színpadra, elmondja az előadást, új dolgokkal foglalkoznak, új dolgokat hoznak be az egészségügyi ellátásban. Tehát én úgy látom, hogy most már egy jó irányba haladunk ilyen téren.
Az idén milyen témákat érintenek?
A gyerekszekcióban ugye gyerekintenzíves témákat érintettünk inkább, ugyanakkor ugye a tavaly és az idén is sikerült Kanadából is hazacsalogatni az udvarhely szülöttjét, aki tényleg szenzációs előadásokat tart, akár csak a többi magyarországi kollégánk, meg az itthoniak is színvonalas, jó előadásokat hoztak.
Én kívülállóként azt látom, hogy az idén, mintha jobban kimernének mondani dolgokat. Ez minek köszönhető? Mert a világ arrafele tart, hogy nagyon politikailag korrektek vagyunk, és csak úgy ködösítünk.
Politikailag lehetünk korrektek, viszont itt a kollégák, akik bátrabban kimerik mondani, azok mögött már van egy néhány év tapasztalat, és bizony másképpen látják a dolgokat, mint a mostani ifjú generáció, vagy akár a politikum.
Mi a legnagyobb probléma ma az egészségügyben? Igaz, hogy nem aktívként vesz részt benne, de azért még mindig a tanácsára számítanak.
Az, hogy mennyire számítanak, az egy másik kérdés. Viszont mi nem ezt a medicinát tanultuk, nem ezt a hozzáállást tanultuk, ami most van, nem ez az elgépiesedett medicina volt, amit mi tanultunk. Ugye, tehát az emberi tényezőt egyre inkább kiszorítjuk a medicinából, ami szerintem nem egy járható út, és nem helyes.
Én azt látom, hogy erre a konferenciára mindenki nagyon szívesen jön, és minthogyha egy rokoni, baráti találkozó is lenne évről évre.
Ez így van, hát 26 év alatt ugye vannak olyan résztvevők, akik mind a 26 konferencián részt vettek, vagy legalábbis 22-n, vagy 24-en, vagy 20-on. Tehát az, aki egyszer idejön, nagy elégtétel számomra, hogy az vissza fog jönni.
Azt mondják a magyarországi kollégák, hogy itt másképp kell előadni. Itt nem úgy adnak elő az emberek, mint talán Magyarországon, hogy felolvassák azt, amit leírnak. Itt mindenki szabadon mondja, és őszintén mondja, legalábbis én ezt látom a sorokból.
Így van, tehát azért az előadókat, amikor meghívjuk, van néhány kérdés, amire kitérünk, hogy mi ezt szeretnénk hallani. Tehát nem egy nagy tudományos előadásra van szükség, hanem azt egy középkáder is, egy asszisztens is értse meg, azt egy családorvos is értse meg, azt egy szakorvos is értse meg, mindegy, hogy milyen területről jön az illető, és hoz egy témát. Általában igyekeznek újdonságokat hozni, illetve olyant, amiből tanulni lehet.
Nagyon sok fiatalt láttam a nézőtéren. Ők végzett orvosok, mert bárki bejöhet a konferenciára, vagy ők csak érdeklődők?
Ezek általában az egészségügyi technikum hallgatói, illetve most 2 éve indult a Pécsi Tudományegyetemnek a 4 éves diplomás ápolóképző főiskolája, és onnan is a hallgatók előszeretettel jöttek erre a konferenciára, ami nagy öröm számomra.
Kormány Ceciliának hívnak, és a Miskolci Gyermek Intenzív Osztályról érkeztem, annak az osztálynak vagyok az osztályvezető, orvosa már 5 éve, egyébként közel 30 éve dolgozom a szakmában, és még mellékállásként 15 éve mentőzök a gyerekmentő orvosi kocsin.
Mi a legnagyobb probléma ma a szakterületén? Mivel küszködnek?
Én, mint vezető, mindenképpen a munkaerőhiánnyal küszködök, illetve a megnövekedett betegforgalommal, ami érinti a sürgősségi ellátást és az intenzív osztályt is egyaránt.
Erre a konferenciára milyen témával érkezett?
Intenzíves témát kértek tőlem, úgyhogy az immunbetegek életveszélyes helyzeteit próbáltam egy kicsit, hát amennyiben 20 percben lehet róla beszélni, összefoglalni. Beszéltem az immunhiányos állapotokról, és amikor az immunrendszer egy kicsit túl aktív, akkor az az oldal sem jó azoknak a kóros eseteiről.
A szakemberek értik, amiről beszél, de egy olyan hallgató, akinek nincsen orvosi felkészültsége, mit ért ebből az egészből, vagy mit emel neki az ő számára?
Ami tanúság volt nekem az előadás készítése alatt, az az, hogy az immunrendszer mindenféle fajta betegségben részt vesz, akár úgy, mint következmény, akár úgy, mint ok. Úgyhogy mind a kettő egyformán fontos, illetve jó, hogyha tudunk róla, hogy ki milyen genetikával született, az befolyásolja az egész életét. Aki tud róla, azt tegyen róla, hogy kerülje azokat a élethelyzeteket, ami a genetikájának a szövődménye, úgymond, vagy ami elősegítheti a kóros állapot kialakulását, illetve az, hogy az életünk a genetikával azért elég jól meg van határozva, az, hogy meddig élünk, az valószínű belénk van kódolva. Úgyhogy ezt jó, hogyha szem előtt tartjuk, hogy minden betegségnek megvan az oka, ami előjön, csak meg kell találni.
Ez a mai rohanóvilág mennyire befolyásolja az immunrendszerünket, vagy semmi köze a kettőnek egymáshoz?
Természetesen van köze egymáshoz, hát a Covid óta láttuk, hogy minden mindennel összefügg, és olyan betegségek is előtérbe kerültek, amiről addig nem is tudtunk, hogy befolyásolják a vírusok, vagy a következményük. Nagyon összetett helyzet.
Zirahi Mónika vagyok, a Betesda Gyerekkórház csecsemőosztályán dolgozom Budapesten. Szerencsére minden gyerek anyukával érkezik, és az anyukája ismeri a legjobban a gyerekét. Alapvető az, hogy megbeszéljük azt, hogy milyen volt ez a kisgyerek korábban, és mi az, amiben most változást lát az anyuka a gyerek panaszait vagy tüneteit illetően, tehát nyilván azért hozza a kórházba, mert valami nem stimmel. Azon túl, hogy a gyerek állapota vizsgálattal azért egész jól megítélhető, vannak bizonyos figyelemfelhívó jelek, amik elég egyértelműek, mondjuk a 25-kori fertőzéseket, illetően amikről az előadásban, konferencián beszéltem, ott azért vannak olyan jelei, amik anyának azonnal feltűnnek, vagy a családnak, a gyerek nem úgy viselkedik, lázas lesz, vagy nem eszik rendesen, vagy hány. Ez már egy jó kiinduló pont, hogy ugyanazokat a vizsgálatokat, amit akár felnőtt korban is, náluk is végig lehet vinni, és azért előbb-utóbb diagnózishoz jutunk.
Mire figyeljenek az anyukák?
Ha valamiért a gyerek nem úgy viselkedik, vagy nem úgy működik, mint korábban, ha olyan tünetet észlelnek, ami azért őket megijeszti, akkor azért jó, hogyha konzultálnak szakemberrel. Minél fiatalabb egy kis baba, tehát minél inkább az újszülött korhoz közel vagyunk, ez annál inkább igaz. Például egy nagyon fontos szabály, hogy mondjuk egy 3 hónaposnál fiatalabb gyerek, hogyha hőemelkedik, vagy belázasodik, akkor még inkább, de már egy hőemelkedés is komoly fertőzés jele lehet, úgyhogy olyankor mindenképpen lássa minél hamarabb gyerekgyógyász.
Vannak olyan esetek, amikor nem lehet sokat tenni? Még a mai tudomány állása szerint sem?
Vannak olyan kórokozók, amik tudnak nagyon-nagyon súlyos lefolyású fertőzéseket okozni, és minél fiatalabb egy gyerek, és itt már megint odajuk adunk ki, hogy az újszülöttek, illetve a fiatal csecsemők, ők nagyon veszélyeztetettek ilyen szempontból, szóval náluk nagyon gyorsan tud és nagyon súlyos állapot kialakulni bizonyos esetekben, hál' Istennek nem nagyon ritkán, de azért van ilyen helyzet, és az a csapda ebben, hogy ez pont ugyanúgy tud kezdődni, mint egy banális fertőzés. Tehát ezt utólag tudjuk megmondani, hogy egy hőemelkedés az egy banális fertőzésnek a jele volt, vagy egy kezdődő súlyos fertőzésnek, vagy egy bágyadság, vagy egy aluszékonyság, vagy egy étvágytalanság. Minden fertőzés tud hasonló, és nagyon sok más betegség is hasonló tünetekkel indulni, és van olyan, hogy egy borzasztó gyors lefolyás, tehát hogy mire orvoshoz kerül, már nagyon nagy baj van, rengeteg ilyen eset is van természetesen. Hát az időben orvoshoz kerülés az nagyon fontos szempont ilyenkor, és ezért tudom megint azt mondani, amit az előbb, hogy minél fiatalabb, annál hamarabb kell, hogy orvos lássa, vagy kórházba kerüljön, hogyha valami baj van.
Gyömörei Beáta vagyok, és a Betesda Gyermekkórháznak vagyok a kardiológia részlegvezető főorvosa.
Vannak súlyos problémák az osztályon?
Igen, mint mindenhol, nálunk is vannak súlyos problémák, súlyos betegek. Itt nyilván a gyermekek, a szívbeteg gyermekek eleve súlyos betegeknek számítanak, és az ő ellátásuk akár felismeréskor, akár egy szívműtétet követően mindig kihívást jelent.
Mekkora körzetet fednek le, vagy honnan fogadják a betegeket?
Megvan a kórháznak egy területi ellátottsága, és ezt a területet abszolút első körben, első vonalbeli ellátóként ellátjuk, és a gyermekkardiológiában van egy progresszivitás, ami azt jelenti, hogy szívműtétet, szívkatéteres beavatkozást egyedül az Országos Kardiológiai Intézetben végeznek a gyermekszívközpontban, tehát mi vagyunk egy alapszűrő állomás, az alapellátó, és minden olyan esetet, ami szívkatéteres beavatkozást, szívműtétet igényel, azt a kardiológiai intézetbe irányítjuk.
Mondjuk, hogy az előző éveket veszük figyelembe, és a mostani fejlettségét az orvostudománynak. Könnyebb dolguk van ezen a téren, vagy még mindig vannak olyan problémák, amit elég nehéz megoldani?
Nagyon jó a kérdés. Tehát pont a gyermekkardiológia orvostudománynak az a területe, aki mi az elmúlt 50-20 évben, főleg az elmúlt 20 évben nagyon sokat fejlődött, szerte a világon, de Magyarországon is. Köszönhetően a nagyon fejlett már magzati, tehát a terhesség során elkészített magzati szívultrahangoknak sok szívfejlődési rendellenesség már a magzati korban diagnosztizálható, és ebből adódóan erre lehet készülni, hogy ez a kismama centrumba vagy centrum közelében szüljön, és az adott esetben nagyon súlyos szívfejlődési rendellenességek, amik akár első életnapon belül beavatkozást igényelnek, azok centrumban, tehát a kardiológiai intézet közelében, a fővárosban, Budapesten születhessenek, és ezáltal tervezhetően az ő akut ellátásuk megoldott. Egyrészt ez a prenatális diagnosztika, ami azért nagyon sokat fejlődött az elmúlt 20 évben, és a műtéttechnikai megoldások is egy nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül. Ahogy a felnőtt kardiológiában is egyre nő a szívkatéteres beavatkozások száma, úgy a gyerek kardiológiában is egyre több területen tudunk nagy beavatkozás, nagy szívműtétet áthidalóan vagy kikerülvén szívkatéteres úton meggyógyítani egy-egy defektust.
Hogyha vannak megoldások és vannak sikeres esetek, ezt a többi kollega meg tudja, átadják ezeket, hogy mi hogy oldottuk meg, hogy esetleg, ha valahol ugyanilyen esetet találkoznak, akkor már éppen a nulláról kezdjék?
Természetesen. A gyerekkardiológusok azért szerte a világban egy kis szakma. Magyarországon mi név szerint ismerjük egymást, ez 60-80 főt jelent, akik aktív kardiológusként dolgoznak. Egyrészt vannak szakmai konferenciáink évente, ahol egy abszolút országos szakmacsere történik a központ vezetésével, de ezen túl egy-egy érdekes esetet, akár levelező lista révén megosztunk egymással. Igen, tehát mivel szűk közösség, ezért az információ áramlás is könnyebb. Thank you.
Dr. Szentendrei Kinga vagyok, Székelyudvarhelyi kórház sürgősségi részlegén dolgozom.
Az előadásának a témája az volt, hogy a sürgősségi esetek 22-es csapdája. Mennyire problémás ma a sürgősségi ellátás itt szép hazánkban, Romániában, Erdélyben?
Nagyon problémás. És ez a nagyon problémás dolog, ez egy ilyen többsebből vérző folyamatot akar, mégpedig azért, mert nem ismerik az emberek azt, hogy mit jelent az, hogy sürgősség, a különböző betegutaknak a hiánya, a különböző betegút menedzsment hiánya következtében nagyon sok minden a sürgősségen csapódik le. Ez nem lenne éppen olyan probléma, viszont ennek nagyon súlyos következményei vannak. Azon kívül, hogy túlterheltek a sürgősségek, azon kívül, hogy ezek a szakdolgozók nem csak pszichésen, hanem fizikailag is túlterhelődnek, ezen kívül olyan problémákat vetesz fel, hogy elsősorban egyszerűen a figyelemnek az elvonása történik azokról az esetekről, amelyek igazi sürgősséget képeznek, és amelyeknél az élet és a halál egy nagyon keskeny mesdjén mozog. Tehát magyarán azonnal be kell avatkozni.
Mi lenne erre a megoldás? Törvényileg kéne valami változzon, vagy mentálisan az emberek fejébe kéne valami változzon, vagy hogy lesz megoldás erre a problémára?
Szerintem nehezen. Nagyon sok megoldás kéne, hogy itt megtörténjen. Elsősorban jogilag nincsenek lefektetve azok a betegutak. Másodszor itt az is probléma, hogy ami az egészségértést illeti, én ezt már elmondtam több helyen, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy egészség, nincsenek tisztában, hogy mit jelent az, hogy betegség. Sajnos eljutottunk egy olyan szintre, hogy az egészségünkről a különböző internetes vagy média hálón keresztül próbálunk információkat gyűjteni, és nem pontosak ezek az információk. Probléma az is, hogy nincsenek megfelelő szankciók, például mentőriasztásra vonatkozólag, vagy nincsenek megfelelő szankciók arra vonatkozólag, hogy a sürgősséget ne a gyorsítósávokért használják, hanem megértsék azt, hogy hogyan is történik ez az egész betegellátás. A sürgősségen minden egyes alkalommal egy triázs történik. Tehát a beérkezést követően egy triázs rendszer alapján történik a betegeknek a besorolása. Nincs érkezési sorrend, hanem különböző állapot felmérés eredményeként besoroljuk, hogy ez piros kód és azonnali beavatkozást, sárga kód, egy kritikus állapotot, vagy zöld kód, vagy kék kód, és így tovább jelent, amelyeknek különböző erőforrás allokációk kellenek, ez az egyik. A másik pedig nagyon fontos dolog, hogy ezek azok, amelyek a várakozási időt jelentik. Ugyanis nem mindegy, hogy egy beteget újra kell éleszteni, az nem várhat, viszont az a beteg, akinek esetleg bement egy szálka az ujjába, az várakozhat egy adott pillanatban a sürgősségen.
Mennyire van bizalmuk a betegeknek a sürgősségi ellátáshoz? Mert mindenki önökhöz fohászkodik, de azért a legtöbb negatív kommentet is önöknek címezik.
Nincs bizalom. Szerintem nincs bizalom. Mindenkinek teljesen más elképzelése van arról, hogy mi az, hogy sürgősség. És nem minden esetben a sürgős az egy sürgős, úgymond. Nagyon sok esetben a beteg úgy próbálja megoldani, vagy úgy próbálja elérni a célját, hogy rettenetesen, agresszíven közelít, verbálisan vagy fizikai agresszivitást mutat velünk szembe. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a triásban ne azt nézd, aki a leghangosabban ordít, hanem azt, aki csendbe ül a sarokban, mert valószínűleg az képezi a legnagyobb sürgősséget.
De ezt hosszú távon lelkileg hogy lehet bírni? Hát én teszem a dolgomat, próbálok segíteni, és akkor mégis megkapom, hogy nem csinált semmit, ott húzta az időt. Ezt azért hosszú távon lelkileg vinni nem kis dolog.
Nem. Pont ez a probléma, hogy nagyon gyakran a kiégés az, ami dominál a sürgősségi betegellátásban. A fiataloknál a kiégés szindróma, az idősebbeknél már egy ilyen rugalmas reziliencia mutatható, viszont ezt hosszú távon nem lehet csinálni, mert hogy ezeknek különböző súlyos személyi következményei lehetnek, amelyek betegségekben nyilvánulhatnak meg. És az az igazság, hogy a sürgősségen dolgozik, dolgozók néha szégyellik ezt, mint hogyha legalábbis ez egy nem tudom milyen nemi betegség lenne, amit nem mondunk el senkinek se. Talán innen fakad az, hogy nem értik meg az emberek, hogy azért mi is túlterheltek vagyunk, és nem tudjuk mindig vidáman és lelkesen és virágcsokorral várni a beérkező beteget.
A fiatalok körében mennyire szimpatikus a sürgősségi ellátás? Tehát választják a kollégák ezt a szakosztályt?
Bizonyos szempontból igen. Én úgy láttam, hogy Székelyudvarhelyen a nővérek körében eléggé gyakran választják ezt a szakmát, mert hogy ez egy folyamatos mozgalom, egy folyamatos aktivitást feltételez. És ez olyan érdekes, mert nincs egy monotonitása. Viszont bizonyos idő után már inkább vágysz egy monotonitásra, mint arra, hogy 24 órából 24-et pörögjél.
Meddig lehet ezt ilyen lelkesedéssel csinálni?
Hát, ameddig bírja a szervezetünk. Nem tudom. Én már régóta csinálom.
Hála érkezik a betegek részéről, legalábbis utólag?
Ritkán igen. Igen, érkezik. Nem igaz az, hogy nem érkezik, ritkán érkezik. Ez lényegében, ami bennünket feltölt, és azt mondja, hogy akkor ne nézz hátra, hanem menj előre, malacka.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Dr. Fecs András vagyok, székelyudvarhelyi születésű torontói sebész, és nagy szeretettel vagyok itt már másodjára ezen a mentésügyi konferencián Székelyudvarhelyen.
Az idén milyen témával érkezett a doktor úr?
Sebészettel, illetve endoszkopiával foglalkozom a torontói egyetemen, és ennek kapcsán a kettőnek az ötvözetéből gondoltam, hogy a felső és alsó tápcsatornai vérzések sürgősségi kezelése az a szakmámhoz is illik, illetve megfelel a konferencia témájának is, úgyhogy ezzel jöttem az idén.
Vannak nagy problémák ezen a területen?
Eléggé gyakori, illetve szignifikáns a tápcsatornai vérzés, úgy a felső, mint az alsó. Még mindig a leggyakoribb ok ezek a fekély betegségek okozta vérzések, és szignifikáns mortalitás 10-15%-os lehet a sürgősségi esetben olyan vérzésnek a kimenetele, ahol ugye nagy mennyiségű vérvesztés van, illetve instabil állapotban van a beteg. Ahogy mint minden betegségnél célszerűbb ezt megelőzni, mint sem kezelni, úgyhogy különböző szűrővizsgálatokra, családorvosi kivizsgálásokra, a szokásos vizitekre azért célszerű elmenni, vastagbélszűrésre, olyan esetben, akinek felső gyomorpanaszai vannak, illetve savas betegsége van, az azért érdemes azt végignézni, ugyanis ahogy említettem, a fekélybetegség, illetve a Helicobacter pylori, ami ugyancsak a fekélybetegséggel összejár, ez mindezeket a vérzéseket okozhatja, és a legnagyobb százalékban ezek okozzák, még olyan esetben is, ahol májbetegség, illetve máj okozta nyelőcsavar vannak.
Amerikában a beteg, hogyha valamit felfedez magán, akkor azonnal orvoshoz fordul, mert itt azért mi próbáljuk halogatni, és amikor végszükség esete forog fenn, akkor megyünk orvoshoz.
Ez szerintem hovatartozástól, vagy honnan jövéstől függ. Ugyanolyan a magyar hozzáállás Kanadában is, mint itthon, de átlagba véve azért talán maga úgymond a népegészségügyi nevelés, illetve a betegek hozzáállása egy picit talán aktívabb, hogyha gyengébben kezdik érezni magukat. Mielőtt vinni kell őket, azért már jelentkeznek családorvosoknál vagy a sürgősségnél, úgyhogy talán egy fokkal jobb, de lehetne jobb is.
A COVID óta javult a bizalom az orvosok iránt, most például a sebészek iránt is, mert itt a sürgősségi ellátásban azt mondja a kollega, hogy azért nincsen semmilyen bizalom, de mégis hozzuk fordulnak leghamarabb.
Én úgy érzem, hogy legalábbis az én szakterületemen, ugye ez a hasisebészet, illetve az endoszkópia szakterületén megvan a kellő bizalom az orvos és a beteg között. Anélkül eléggé nehezen fekszik alá úgymond a beteg a javasolt kezelésnek, illetve hogyha a bizalom hiányában maga a gyógyulás is kérdőjeles, úgyhogy szerintem mindenképpen elengedhetetlen ez az egészségügyi munka szemszögéből. Én úgy érzem, hogy azért nálunk, legalábbis az én szakkörömben eléggé megvan a bizalom, ami természetesen jó.
Bizonyára nagyon sok konferencián részt vesz. Milyen ez az udvarhelyi mentésügyi konferencia? Most már magyarként is, helyiként is, de amerikai szemmel nézve is.
Én, ahogy az elején is a konferencia megnyitóján említettem, nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itthon lehetek újra, és köszönöm szépen Ambrus főorvos úrnak a meghívást, hogy okot adott rá, hogy megint kicsit hazaugorjak, és főleg ez a pünköst hetén, ugye a csíksomlyói búcsút várva, ez nagyon szuper időben van, illetve nagyon érdekes témákkal van ötvözve ez a konferencia, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon színvonalas előadásokat hallottam, és rengeteget tanulok, ugye én, mint sebész, szakorvos, gyerek gyógyászattal, sürgősségével, traumatológiával kevésbé találkozom már, úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgatom ezeket az előadásokat, és mindegyikből megpróbálok egy mondatot, vagy egy fontos információt megjegyezni, hogy azzal is az általános orvosi tudásomat bővítsem.
Töri Peregrin vagyok, kiselejtezett nyugdíjas, aki már edukálta a ténykedését, már csak 3 munkahelyen dolgozom. Sürgősségi osztályon, anesteziológuskodom, illetve belgyógyászkodom Budapesten.
Mennyit változott a kezdetek óta ez az egész orvostudomány? Mert én kívülállóként azt látom, hogy percről percre változik, és mindig helyzetbe kell lenni.
Ebben nagyon sok igazság van, és van benne egy olyan tendencia, hogy a technika logaritmikusan változik. Hirtelen nagy ívvel ugrik, amihez viszont olyan költségtényezők és személyigények társulnak, amit nem lehet mindig és mindenhol úgy kielégíteni, hogy ez pillanatokon belül minden egyes állampolgárhoz eljusson.
Azzal riogatnak, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a helyünket. Ez mennyire igaz az orvostudományban? Hogy látja?
Még nem mélyedtem el benne, de 1975-ben én már informatika segítségével értem el olyan eredményt, amit 10 évvel később hoztak le az Egyesült Államokban, de el tudom képzelni, hogy jó célra használva nagyon sok segítséget jelent. Ma már a mesterséges intelligencia segítségével például a Pécsi Egyetemen naponta 2 műtétet végeznek el, ami azért egy speciálisan képzett tímet igényel, és azoknak a feszült figyelmét egyfolytában, azzal együtt, hogy vannak előnyei. Az előnye pedig az, hogy abszolút precízen dolgozik, milliméter pontosan, nem remeg a keze, mint adott esetben tudhat bármely embernek megremegni a keze. A betáplált, és itt kétszer alázom, hogy betáplált paramétereket, az pontosan és precízen végrehajtja.
Milyen helyzetekben alkalmazzák?
Precíziós műtétek esetében maga a betáplálás az sok ezer adat alapján történik, és ez alapján segít kiválasztani azokat a megoldásokat, amik az egyedi beteg ellátáshoz szükségese. Ezt hozzá kell tegyem, hogy a végső döntés a mesterséges intelligencia mellett is a gépet kezelő orvos fejében van.
Mennyire vagyunk mi helyzetben most az új technológia kialakulásával? Hogy látja, a kollégái tudnak lépést tartani, vagy előbb-utóbb mindenki megszokja az új helyzetet, és ehhez alkalmazkodik?
Ez olyan, mint a számítógép. Ugye nekem 1980-as évek legelején még a Commodore előtti számítógép volt otthon, és bent a munkahelyemen is korán kezdtem ezzel dolgozni, viszonylag gyorsan megtanultam, így 85 évesen is még a telefonommal intézek minden gyakorlatilag, egészen sikerült belejönni, de bele kellett jönni. Az autóvezetésbe is bele kellett jönni, és amikor én gyerek voltam, akkor 10 percig tartott, míg egy autó jött, vagy vidéken fél nap, és nem jött egy autó, a mostani forgalmat nem kell illusztrálni. Hát ugyanígy lesz ez a technika további alakulásával is. Amint megérik hozzá a személy és tárgyi feltételek összessége, az emberiség hozzá fog szokni, remélhetőleg a jó oldalához, és nem a kipusztításhoz. Kipusztításod megvannak már most is az eszközök. Gond az, hogy nehogy ezt bevessék.
A főorvos úrnak másra jut-e ideje, mint az orvostudománnyal foglalkozni? Mert amint említette, három helyen is helyzetbe kell lenni. Van-e idő másra is?
Családi házban lakom, ott kell időnek lenni, meg amúgy mellékesen van 6 unokám, egy dédunokám, így 85 évesen. Velük is talán sikerül néha időt tölteni, amennyiben őnekik van idejük, mert ugye ma már mindenki elfoglalt. Elmúlt az az idő, amikor bőven volt több generációs családnak egymással foglalkozni. Gyakran bizony a fiatalok sokkal elfoglaltabbak, mint az idősebbek. Most én a magam fajta időset is mondom, aki azért a heti 48 óráját ledolgozza.
Volt idő cserkészkedni is? Mert nemrégiben fedeztem fel, hogy a cserkész induló szerzője is Turi Peregrin, és én úgy tudom, hogy ez az édesapja.
Időm lett volna, csak módom nem. Mert én 1950-ben kerültem abba a korba, elkezdtem, méghozzá Regnum Marianumban, de aztán jött 1950, és tulajdonképpen azzal be is fejeződött, ráadásul ebben az évben halt meg édesapám is. A kapcsolatok azok majd megmaradtak, nem, mert ugye a kapcsolatok egy részét akkor zártabb helyre csukták be, más része meg visszavonult, máshova került. Na mindegy, és én akkor voltam 11 éves, tehát ez más lapra tartozik. Tény egy való, hogy édesapám volt Sik Sándorral, a cserkészinduló megalkotója, Sik Sándor verses szövegét édesapám zenésítette meg. Ugye Sik Sándorról ma már kevesen tudják, hogy haláláig a piarista rendfőnök volt, és a piarista gimnázium igazgatója, és így tovább.
Van, aki önnek tulajdonítja ezt a megzenésítést?
Nem, annál is inkább, mert ma már viszonylag kevesebben énekek a cserkészindulót, meg hát aki engem ismer, az tudja, hogy orvos vagyok, ráadásul a következő Turi Peregrin szintén orvos.
Csókai András vagyok, idegsebész vagyok, és Budapesten a Honvéd Kórház idegsebészeti osztályának a vezető főorvosa.
Főorvos úr, a hit az mennyire segíti a beteget a gyógyulásban?
A beteget is segíti, meg az orvost is segíti. Hogy nagyon pontosak és közérthetőek legyünk, a hit által eljutunk, mármint Jézus hitről beszélek, eljutunk egy tartós, teljes félelemmentességre, egy tartós, teljes stresszmentességre. És az viszont abszolút tudományos tény, hogy a stressz, illetve a distressz, a kóros stressz csökkenti az immunrendszernek a működését, ott vagyunk a tumoros betegségeknél, aztán rengeteg keringési problémát okoz, magas vérnyomás, és sorolhatnám, aztán jönnek a pánikbetegségek, balesetek. Tehát gyakorlatilag a korai elhalálozási okok 95%-ban ott van a distressz. Jézus Krisztus viszont megszabadít minden félelemtől, minden stressztől, így közvetlenül is hatalmas szerepe van a gyógyulásban. Persze egyszer mindenkinek el kell mennie, ebben nincs probléma, de nem mindegy, hogy mikor megyünk el.
Akkor miért van az, hogy mégis olyan csodabogárként tekintenek arra az emberre, aki ezt úgy meri vállalni? Történetesen például a főorvos úrra is úgy néznek, hogy nyíltan kiáll és bevállalja.
Mondja nyugodtan ki, hülyének néznek, és ez a jobbik eset, ezért üldözés jár, amit viszont derűvel, stresszmentességgel kell viselni, hogyha hisszük a test feltámadását, és azt is hisszük, hogy a végítéletkor egy teljes igazságszolgáltatás történik mindenki számára. Tehát nem lesz semmi gond. A kicsit szomorú az, és kérdőjeles, és ez az európai kereszténységre jellemző, hogy a legnagyobb üldözés a látszat keresztényektől, a felületes keresztény hívőktől jön, akiket idegesíti, hogy egy picit valaki azért, mert úgy jött az élet neki, olyan kegyelmeket kapott, hogy mélyebbre tudott evezni. De ezért vannak a nagy példaképek, hadd mondjak egyet, aki nekem mindig egy fogóckodom, Boldog Batthyány Stratman. Korának a legnagyobb magyar orvosi lapja, az Orvos Szövetség lapja, úgy írt róla, hogy passzióból húz ki fogat, vág le lábakat, emberkísérleteket végez, közben jótékonykodó orvosnak mutogatja magát. Mi volt Batthyány válasza? Imádkozott az üldözőért, áldást kért rájuk, mellékesen mondta, hogy nincs időm avval foglalkozni, hogy haragudjak. Tehát ez a kulcs. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogyha ütnek, vernek, vágnak minket, haragudjunk, mégpedig azért, mert mi e világba élünk, de nem e világból valók vagyunk. És ez egy borzasztó fontos, és minden ilyen félelem, meg ilyen harag, az a mulandó világnak a problematikája. De mi nem a mulandó világba élünk. És ez egy akkora erőt ad, hogy az ember így tud tanúságot tenni, amire viszont a názáreti Jézus felkér minket. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát nem kell foglalkozni az ütlegekkel.
Főorvosul, ma, amikor annyi mindenkivel szembe elnézők vagyunk, akkor miért van az, hogy egy olyan emberrel, történetesen a főorvosulra, akinek eredményei vannak és szép eredményeket tud felmutatni, ilyennel kekeckednek?
A probléma Jézussal van. Istenről lehet beszélni. Melyik Isten? Muzulmán Isten, vagy a másik vallás istene? Ja, jó, ott van fönn a mennyekbe, beszéljetek róla. Nem érdekes. De ez az ismeretlen Isten. De mi nem az ismeretlen Istenbe hiszünk, hanem abba az Istenbe, aki megmutatta önmagát, és megtestesült, és ajánlotta azokat a rém egyszerű és normál gondolkodás számára is érthető törvényeket, ami szerint vezessük az életünket, ha boldogok akarunk lenni, és az emberiség boldog akar lenni. Ez a sátánnak nem tetszik. A sátán létezik, nem lehet letagadni, hogy nem létezik. És tulajdonképpen Jézust támadja a gonosz embereken keresztül. Így kell ezt fölfogni. A szerencsétlenek nem is tehetnek róla, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ezen látszik, amikor Jézus ezt mondja a kereszten az utolsó mondatként, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Magához öleli a gonosz embereket, mert jól tudja, hogy micsoda borzalmas élet, vagy lét és büntetés vár rájuk. Félti őket, mert ő tudja, hogy mi lesz a pokolban. Nekünk is ezt a magatartást kell tanúsítanunk, és ez elvisz minket a becsületes ellenség szeretethez, ami a korunknak a problémáit, háborús problémák, és ennél egy sokkal nagyobb probléma az abortusz, ezt meg tudná oldani. Ezért kaptuk ezt a feladatot, mi keresztények, kaptunk egy hatalmas nagy bizalmat és erőt, de feladatot is kaptunk, hogy ezt hirdessük.
A szemlélet az a közeljövőben változni fog? Vannak erre utaló jelek?
A Kelet-Európa sok szenvedés miatt jó irányba fordul, de az, hogy egyelőre a tudományban mennyire lesz elfogadott, hogy Jézus Krisztus a tudomány megváltója, és nem mi emberek, tudósok. Ezt még nem tudom, hogy mikor fog bekövetkezni, hát hogyha majd akadémia falára is, oronfalára ki lesz írva, hogy én vagyok az út, igazság és az élet, ami a bazilika falára is ki van írva, mert Jézus benne van a tudományban. Nem az orvos gyógyít, az orvos kezel. Isten gyógyít, erre kell rájönni.
Manapság mennyire lehet megbízni a tudományban? Mert az elég sok az áll tudós.
Vizsgálni kell, a tudomány is Istentől van. Rengeteg hívő tudós van, akik megteremtik a jó tudományt, de nem kell ehhez kereszténynek lenni, mert egy buddhista vagy hindu vagy akármilyen más vallásból jövő, sőt hitetlen ember is, ha őszintén hajlandó a lelke mélyére elindulni, ott Jézus Krisztusra talál. Tehát a pogány is Jézusra talál, hogyha kellő mennyiséget meditál, mindfulness és a többi, mert az emberbe ott van akkor is, ha nem tudunk róla. Ezért a nem keresztény tudósnak is lehetnek csodás kreatív ötletei, vagy intuitív gondolatai, amit mindig a mélyből hozunk fel. Tehát az a lényeg, hogy Teréz anya mondta, hogy mindegy, hogy mi vagy buddhista, hindu, kommunista, nem tudom micsoda. A lényeg az, hogy legyél jó buddhista, legyél jó kommunista, legyél jó ateista, ateista, legyél jó, stb. Legyél jó. Mert az emberbe bele van ültetve ez az eredendő jóság, hiszen Jézus mindenkibe benne él.
És a szeretettel sok mindent meg lehet oldani.
Igen, 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 és főleg az ellenség szeretettel. Az egy tovább lépés.
Csapodi Marcell vagyok, Magyarországról, és a budapesti Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórházának a anesteziológiai és intenzív terápiás osztálynak vagyok a vezetője.
Egy érdekes előadással érkezett ide Székelyudvarhelyre a 26. mentésügyi konferenciára.
A legsúlyosabban sérült gyermekeknek a sürgősségi ellátásáról beszéltem, nem a kórház előtti, hanem a kórházon belüli ellátásra fókuszálva. Hál' Istennek azt lehet mondani, hogy gyermekek azért sokkal-sokkal ritkábban sérülnek meg, mint a felnőttek, tehát az őssérültek, őssúlyos sérülteknek egy töredékét teszik ki a gyermekek, viszont hogyha megfordítjuk, akkor az összes gyermekkori halálozásnak torony magasan a legnagyobb részért az úgynevezett külső okok, ezen belül is a balesetek tehetők felelőssé.
Dr. Csokai András professzor úrral együtt volt, amikor a szijámi ikreket is megműtötték. Azt tudjuk, hogy a professzor úr nagyon vallásos. Mennyire segít egy-egy problémás esetnél a Jézus hit, hogyha hiszünk Istenben? Ön hogy tapasztalja?
Számomra nagyon alapvető tényező a gyógyításban a hitem. Van, amikor úgy van jelen a hitem, hogy imádkozom, miközben dolgozom, vagy pedig nem a munka közben, amikor éppen a nehéz eset van, hanem máskor imádkozom betegeimért, vagy azért, hogy jól tudjak gyógyítani, de van, amikor pedig egyszerűen megtapasztalom azt, hogy valami fajta háttérországként jelen van a jó Isten, és valamilyen módon segít nekem, nem exakt módon, megfogalmazható módon, hogy most pont mit tegyek, hanem egyszerűen érzem azt a támogatást, itt tudom mondani ezt a hátországot.
Gondolom, hogy nagyon sok kollégája és nagyon sok ember érzi, hogy ha valamit hosszú ideig próbál megoldani, és nem sikerül, de egyszer csak úgy valahogy megoldódik, akkor van ez a háttérország, hogy úgy fogalmazzak, ahogy ön. Miért van az, hogy mégsem akarjuk elismerni, hogy van egy ilyen? Tehát miért mindig csak tudományosan próbálunk megmagyarázni mindent?
Talán az is benne van ebben, hogy ez a világ azért most nem arra mozdul, hogy higgyünk Istenben, ez nem tartozik most a mainstream gondolkodásba. Talán ez is benne van, sőt azt is lehet mondani, hogy bármilyen nehéz ezt kimondani, de hogy ma nem könnyű kereszténynek lenni, nem könnyű a hitünket megvallani, és ezt nem sokan vállalják föl emiatt. Illetve valószínűleg az is benne van ebben, hogy nem sokan hivatkoznak rá, hogy azért a Szentlélek jelenlétét vagy Istennek a támogatását nagyon nehéz exakt módon tetten érni, tehát nehéz egészen pontosan megfogalmazni, hogy mi történt. Érzékeli az ember, hogy körbeveszi. Ugyanolyan módon, mint ahogy az ember a szeretetet megtapasztalja, azt nem tudom olyan exakt módon megfogalmazni, mint hogyha valaki pénzt adott nekem. Márpedig ez a világ, ez alapvetően adatokban, tárgyi dolgokban szeret elsősorban gondolkodni, és nem elvont és szellemi dolgokban.
De ez önökön még egy plusz teher. Nem elég az, hogy nem fogadják el, de még akkor tesznek is alája, hogyha egy orvos tényleg vallásos.
Ezt azért megmondom őszintén, nem nagyon szoktam megtapasztalni, hogy ebből nekem hátrányom származik, tehát a környezetemből ilyen visszajelzéseket nem kapok, és nem csak most, hogy egy egyházi fenntartású, egyházi kezelésben levő intézményben dolgozom. Lehet, hogy valakinek vannak emiatt rossz gondolatai, rossz véleménye rólam, de nem szoktam ebből ilyen megfogható módon hátrányt tapasztalni.
Mit tapasztal a betegek részéről? A bizalom nagyobb, hogyha egy orvosnak van hite?
Igyekszem a betegek többségével egy szorosabb, meg intimebb kapcsolatot kialakulni, mint amit alapértelmezetnek szoktak venni egy beteg-orvos kapcsolatban. Így, hogy az ember egy közvetlen kapcsolatot kialakít, vagy ráérez arra, vagy előbb-utóbb előkerül. Ez nyilván nem egy banális kis műtét, nem, amikor nagyon rövid ideig tart az orvos-beteg találkozás, tehát előtérbe kerül, vagy ráérez az ember arra, hogy a betege vagy hozzátartozója hívő, és hogyha ez így van, akkor ezt akár szóba hozza az ember, és hogyha szóba hozza, akkor ez bizony a bizalmat és a megnyugvást tudást erősítheti. De vannak olyan helyzetek, amikor nem érzi az ember, hogy ez a beteg vagy a hozzátartozója számára fontos, és akkor főleg, hogyha rövid idő, rövid találkozási idő van, akkor akár ez tolakvó vagy megterhelő lehet. Azt hiszem, hogy nagyon sok múlik a kommunikáció, nagyon sok múlik azon, hogy az ember empatikus, alázatos legyen a beteggel kapcsolatban, és hogyha ezeket megvalósítja az ember, és felvállalja ezt is, hogy bizony néha hibázunk, akkor mind többször lesz mégis olyan, hogy megtörténik egy olyan fajta találkozás, amelyik találkozásban jelen van annak a megvallása is, hogy hiszek.
Hogyha egy nehéz eset után mégis elveszítjük a beteget, ez lelkileg az orvos meddig viszi magával? Mert gondolom, hogy azért csak időnként eszébe jut, főleg, hogyha még bizalmi kapcsolatba is kerültek egymással.
Az ember ezt magával hordozza. Nem lehet általánosítani. Vannak helyzetek, amik földre terítik az embert, megviselik részben az egész halához vezető folyamatnak a tragikussága miatt, vagy azért, mert a betegség valami nagyon csúnya arcát mutatta meg, nagyon sok szenvedés, vagy mondjuk a méltóságtól megfosztó arca mutatkozott meg a betegségnek. Van, amikor ezért nehéz, de vannak mondjuk, hogy egy ellenpéldát is mondjuk, olyan helyzetek, amikor bármilyen nehéz is ezt elhinni, de hogy az emberbe ki tud alakulni valami fajta megnyugvás, mert hogy tudom, hogy ezek a betegségek, ezek a szenvedések akkor is megtörténnek, és elvesznek gyermekek és felnőttek, hogyha én nem látom őket. Nekem legalább megvan az az ajándék, hogy ezekből a helyzetekből legtöbbet ki tudom hozni, és segíteni tudok neki a szakmai tudásommal, az emberséges viszonyulásommal, avval, hogy megfelelő mértékben tájékoztatom a hozzátartozókat. Tehát, hogy van, amikor akár a megnyugvás is tud lenni. De azt tudom mondani, hogy sokszor van az embernek megterhelt éjszakája, és sokszor van, hogy igazából azt érzem mondjuk egy gyermek vagy egy felnőtt halála után, hogy nem tudok felszabadult lenni, nem tudok igazán, és ez akkor is igaz, hogy erős a hitem. Van, amikor az emberben párhuzamosan van egy megnyugvás, egy elfogadása Isten akaratának, de ott van mellette az, hogy nem tudja feldolgozni emberileg a szenvedés látványát, és az a gyötrő készség, hogy vajon elég jól csináltam-e, nem terhele valami fajta lelkiismereti elégtelenség engem.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Székelyudvarhelyen megtartott 26. mentésügyi konferencián elhangzottakból szemléztünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!